Hálás a mi szívünk. Hálás a szívünk, amikor rád, mint teremtőnkre nézünk, aki ezt a csodálatos világot megalkottad, és ebbe a csodálatos világba behelyeztél bennünket, hogy képviseljünk téged. Bocsásd meg, Urunk, nekünk azt, hogy nem voltunk jó képviselőid, és nem vagyunk jó képviselőid. És olyan csodálatos, hogy te emiatt nem megharugodtál ránk, emiatt nem elvetettél bennünket magadtól, hanem újra kezet nyújtottál nekünk. Köszönjük, hogy a felénk való lépésed az az volt, hogy elküldted a te fiadat, Jézus Krisztust közénk, hogy általa újra veled lehessünk közösségbe, hogy ne válasszanak el a bűneink te tőled, hanem Krisztus áldozata által azok megbocsáttassanak. Köszönjük, Urunk, hogy erre az örömhírre, Jézus megváltására tudunk ma is emlékezni. Ámen. Foglaljatok helyet, illetve a gyermekek gyermekórára menjenek el. Szia, Panka! Szia! Menjen, Manocska! Szia! A mai napon vendég ige hirdetőnk lesz, úgyhogy engedjétek meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem, illetve hát aki nem ismer, még bemutassam Kozák Petit, a Fiúság Akadémia egyik tanárát. Úgy kérlek szépen, Peti, fáradj ide ki. Isten hozott a sarokképet.
Én is köszöntöm a gyülekezetet, sok az ismerős arc. Kozák Péter vagyok, Bicskén lakunk a feleségemmel, 2,5 éves kislányommal, Elizával, meg most várjuk a második babánkat. Ők most nem tudtak eljönni, mert Moson-Magyaróvára mentek ilyen munkaügy, meg aposomékhoz. Úgyhogy most én vagyok itt egyedül. De nagyon viszontagságos volt így kivételesen idejönni, mert vonattal terveztem jönni, aztán 7-kor rájöttünk a neten, hogy valami tehervonat ütközött tehervonattal a Herceghalomnál. Eljöttünk kocsival Biatorbányra, a feleségem visszament az autóval, én ott vártam egy órát, semmi info, azt hittük, hogy ez egy óra alatt csak jön már egy vonat, de aztán végül is fölhívtam Robit, és hál' Istennek Isten küldte Dávidot, úgyhogy még egyszer köszönöm neki, hogy autóval végül is ide érkeztem, és egész pontosan. Most finoman szóval nem vagyok teljesen ráhangulódva az igei hirdetésre, mert én mindig a hatása alatt állok ennek, hogy én vagyok az ige hirdető, aztán lehet, hogy nem fogok odaérni, úgyhogy, de azért örülök, hogy itt vagyok köztetek. A 91. Zsoltát hoztam nektek, ha jól tudom, mostanában ez nem volt textusként, rákérdeztem, ezt felolvasom. 91. Zsoltár így hangzik. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged a madarás csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tolaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz. Pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopodzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnének is el melletted, és 10,000 jobb ott felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet csapás, mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlán kölyköt és a tengeri szörnyet. mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom. Vele leszek a nyomorúságban. Kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Az ige hirdetésben alapvetően két szempontból szeretnék erre ránézni, erre a zsoltárra. Ez egy fantasztikus zsoltár. Egyrészt formai, meg stilisztikai szempontból is, erről is viszonylag hosszan szeretnék beszélni. A zsoltárnak a stílusáról, képi világáról, illetve rátérnék főleg a második részbe a tartalmi, az erős evangélium üzenetre, amit kiolvashatunk ebből a zsoltárból. De mielőtt belekezdek, én is imádkozom. Mennyei édesatyán, köszönjük a te jelenlétedet, köszönjük a te szeretetedet, köszönjük neked ezt az igét, ez az ige önmagában elképesztő. Köszönjük, hogy nálad lakhatunk, hogy benned pihenhetünk, hogy benned bízhatunk. Köszönjük azt, hogy te munkálkodsz bennünk, hogy nagyon-nagyon szeretsz bennünket, hogy magadhoz ölelsz, hogy soha nem hagysz el, és hogy mindaz az ígéret, ami elhangzik ebben a zsoltában, igaz ránk Krisztusban. Mert bármi ér bennünket, benned végső biztonságban vagyunk. Kérlek, hogy a lelked által te vezesd a tanítást, ige hirdetést, te nyisd meg a szívünket, te szólj hozzánk rajtam keresztül, hogy igazán téged halljunk, a te szavadat. Amen. Ugye a tanítás elején hadd kérdezzek arra így direktbe rá, hogy miről szoktál fantáziálni. Vagy hogy ne pontosan ilyen pozitív, túl pozitív szó ez a fantázia, hogy a képzelet világod, a képzeletben, az miről szól. Én alapvetően egyébként nem vagyok egy vizuális típus. Két könyv is kezembe került erről a témáról, a képzeletnek a témájáról. Úgy voltam vele, hogy hát én annyira nem vagyok vizuális típus. Időnként ez egyébként jól jön. És hát biztos ez engem nem érint. Most a képzelet, fantázia, most az úgyis valótlan, tehát ilyeneket szokott az ember róla gondolni. És aztán egy kicsit elkezdtem magamat elemezni, és rájöttem, hogy így a képzeletvilágomban valójában még nekem is, aki nem vagyok vizuális típus, tel is tele van ilyen képi jellegű fantáziákkal. És leültem egy papír elé, és szépen összegyűjtöttem ezeket a jellemzően előkerülő fantáziáimat, és nagyon meglepő eredményre jutottam, de pár példát, konkrét példát hadd mondjak. Az egyik fantáziám például az szokott lenni, hogy Vicust, a feleségemet, vagy Elizát, a kislányomat baleset éri. Tehát ezt kell felismerni, mert ez az egyik tipikus fantáziám, ami újra és újra előkerül. Vagy az is, arra is szoktam fantáziálni, ez különösen a fiúságnapok előtt szokott rám törni ezek a fantáziák, hogy megyek tanítani, és akkor így elképzelem, hogy tanítok, és hogy aztán majd a végén így nem tetszik az embereknek, hogy unalmas, hogy nem volt építő, stb. Aztán van egy következő, mi ott Bicskén lakunk, és közel egy patakhoz, és így föltöltöttek mellettünk egy nagy területet. Na egy szó, mint száz, a víz, hogyha nagyon nagy eső van, akkor így fenyegeti a házunkat. És egyelőre még nincs ez megoldva, most már az önkormányzat elkezdett csinálni vele valamit, de ez már így két éve lehet tudni, hogy volt már, hogy az ajtónk előtt, a hátsó ajtónk előtt egy centire volt a víz, amikor voltak ezek a nagy nyári esőzések. Tehát egy centi múlott, hogy befolyjon a víz. És ugye azóta így újra és újra előkerül belőlem ez a rémálom, különösen amikor elkezd esni az eső, hogy így elkezd esni az eső, és így rögtön bekattam, hogy a fogalmam sincs, hogy most ez meddig esik, mennyit esik. Most akkor homokzsákazni kéne, mit csináljak? Van egy ilyen jellegű fantáziám is. Aztán van ilyen is, hogy hát ez a tömegközlekedésben szokott előfordulni, erre nem vagyok büszke, teszem büszkén mondom, de hogy olyan bunkók tudnak lenni az emberek a tömegközlekedésben, hogy így a fantázia világomban hát így időnként azért így egyet s mást kiosztok. Hát persze csak magamban, hát valamikor verbálisan, valamikor nem csak verbálisan megy ez a fantáziálgatás. Nem sorolom tovább ezeket a példákat, de amikor ezt így felírtam, akkor rájöttem, hogy ez pár hónapja volt, hogy te jó világ, hogy értitek, hogy a képi világunkat mennyire nem uralja az evangélium, vagy értitek, hogyha ezt végignézitek, akkor gyakorlatilag a fantáziáimnak egy jó része az ilyen katasztrofizáló, ez a pszichológiában is így nevezik, ez a katasztrofizálás, ezek jönnek elő, amik megfélemlítenek. Ugye finoman szóval nem arról szól, hogy most Isten gondoskodik, megvéd, ugye nem erő fantáziálgatok, hanem ugye jön a víz, meg eláraz bennünket, és nem tudok mit csinálni. A másik meg, ami meg vagy egy az egyben mondjuk bűnös jellegű fantázia, mondjuk itt a tömegközlekedéssel kapcsolatban. És rájöttem valahogy, hogy lehet, hogy a fantázia világ az egy ilyen, az én életemben az egy ilyen rés a pajzson. Tehát, hogy én már 2 évtizede ismerem Krisztust, először filozófia szakot végeztem, utána teológia szakot, ugye nagyon belevetettem magam a keresztény könyvek olvasásába, a Bibliát, és mérhetetlenül sokszor olvastam, tényleg már agyon olvastam a Bibliát, és mégis újra és újra azt tapasztalom, hogy így vissza-vissza esem depresszióba, vagy ilyen depresszív jellegű időszakokba. És ahogy ezt megvizsgáltam, egy kicsit, mintha így a tantusz leesett volna, hogy ez egy óriási rés az életemben, ahol tulajdonképpen az ördög munkája be tud áramlani. Egy ilyen teljesen ártalmatlannak tűnő területen, mint a képzelet. Mert ugye a képzeletről mindig azt szoktuk mondani, hogy hát az úgyse valótlan. Az úgyis valótlan. Hát most képzelet. Hát az úgyse a valóság, nem kell vele foglalkozni. Ugye a 2 Korintus 10:4-5-ben van az a híres ige szakasz, ugye ez a minden gondolatot fogjul ejteni a Krisztus iránti engedelmességre. Nem tudom, ez mennyire rémlik. És ezzel kapcsolatban hadd mondjam, hogy itt ne csak az absztrakt gondolatokat értsük, hanem az embernek a fantáziáját, meg a képi világát is. Az elmúlt ősszel került a kezembe 2 könyv, ami erről szólt, egyébként egy amerikai liberális keresztjéntől, csak én az a típus vagyok, hogy minden jót próbálok eltanulni mindenkitől, rosszat megszűrni. Tehát vannak nézetei Gregory Boydnak, amivel nem értek egyet, de ez a 2 könyve nagyon megszólító volt konkrétan ebből a szempontból. És a könyvének az elején megtesz egy megkülönböztetés, hogy a gondolkodásunknak gyakorlatilag 2 szintje van. Van egy ilyen absztrakt elvont szint, ez a fogalmi gondolkodásunk, meg van egy másik szint, ami tulajdonképpen a képi világunk, most a tág értelembe véve, amit az ember elképzel vagy vizualizál. Önmagában még nem is ez volt a megragadó számomra a könyvből, hanem az, amikor azt állította, és ez szerintem így van, mert tapasztalatból is tudom, hogy a képi világ, meg a képzelet, a fantáziának a világa sokkal jobban hat ránk, mint az absztrakció. És akkor így rögtön beugrott, hogy te jó ég, mennyi ilyen rendszeres teológiai könyvet, meg dogmatikát, meg etikát elolvastam, ami így ugye az absztrakt szinten kapok egy csomó tanítást, de közben a képi világon, belső képi világon meg nem alakul át, nem formálódik át, és Nini, ugye a képi világ az jobban hat, érzelmileg jobban hat a döntéseinkre, stb. A legtöbb ember egyébként jobban is tud kvázi gondolkodni képekben, hasonlatokban, konkrét dolgokban, mint az ilyen nagyon absztrakt fogalmakban, vagy ilyen filozófikus mondatokban. És én olyan gyülekezeti háttérből jövök még korábbról, aminek ugye az volt a hozzáállása, hogy így minden pszichológiai eszközt így letiltott. Hogy az ilyen világias dolog, ne fantáziálj semmiről, mert csak baj lesz, isteni dolgokról se fantáziálj, mert azon keresztül is csak az ördög fog betörni az életedbe. Csak azt látom már így utólag, hogy ez egy rossz hozzáállás, mert pont azért, mert az ember nem fantáziál isteni dolgokról, gyakorlatilag ezzel teremtjük meg a helyet a fejünkben az ördögnek a munkálkodásának. Ugye láttátok az én képzelet világomból adódó példákra, hogy értitek, hogy én fantáziálhatnék arról is, hogy Isten majd hogyan fog gondoskodni rólunk. Hogy Isten majd hogy állítja meg a vizet. De a képi világom az nem erről szól, hanem a katasztrófáról, meg arról, hogy egyedül vagyok a bajban. A fantáziának a letiltása az nem segít a problémán, mert egyébként pont a pozitív, egyedül a pozitív tudja kiszorítani a negatívat. Az ürességbe alapvetően a negatív áramlik be. A pozitívnak van meg az az ereje, hogy kiszorítsa a negatívat a fejünkből. Ugye amikor kijött a Passió című film, ez már viszonylag rég volt, ugye azzal kapcsolatban is volt egy ilyen keresztény álláspont, hogy hát minek ilyen filmeket nézni, mert hát ugye csak felcsigázza az érzékeket, meg nagyon hangos a zene, meg van véres az egész. És emlékszem, hogy én is, amikor kijöttem az Uránia moziból, akkor teljesen ilyen felspanolt állapotban voltam, hogy hát én innentől kezdve olyan szinten fogom követni Jézust, hogy ez valami elképesztő. És aztán emlékszem, hogy úgy másnapra tulajdonképpen ezt úgy nagyjából ki is aludtam. És akkor már ezt a lelkesedést. És ebből levonják a következtetés, hogy hát nem érdemes ilyeneket nézni, ugye hát az érzékeken keresztül ugye nem, az úgyis elszáll. De gondoljatok bele, hogy ez azért rossz év, mert könyörgöm, hát ige hirdetések vannak, amire 5 perc után nem emlékszünk. Tehát, hogy értitek, hogy most abban nem következik, hogy most valaki a hatását kialusz. Az evangélium alapvetően így működik, hogy ugye újra és újra el kell, hogy jusson hozzánk akárhogy, de jusson el az evangéliumnak az üzenete. Ha egy filmen keresztül, akkor egy filmen keresztül, és persze ennek a hatása csökken, mindig újra és újra meg kell benne erősödnünk. Alapvetően lehet, hogy van egy olyan tendencia köztünk keresztények között, hogy lebecsüljük a képzeletvilágunkat. Ugye ez a nyugati tudományosság óta, tehát ez pár évszázada óta tart. Ez azelőtt nem volt így, hogy a képzeletet ennyire lebecsülték volna. Ugye a nyugati tudományosságban, ami leírható tények, törvények, stb., az a valóság. A képzelet az meg, az csak fantázia. Miközben valójában a fantáziáink, a vízióink, a képzeletünk nagyon is hat ránk a döntéseinkre és az érzelmeinkre. És gondoljatok bele, hogy teljesen az a normális működés módja egy embernek, hogyha valamit csinálni akar, hogy először megálmodja. Van egy vízió, egy gyülekezetnek is van víziója. És aztán, amikor megálmodunk valamit magunk előtt, akkor megyünk és megvalósítjuk. De értitek, hogyha minket letiltjuk magunkat az álmodozásról, meg a képzeletvilágról, akkor gyakorlatilag leblokkolódik ez a folyamat. Isten szeretné, hogy mi álmodjunk. Na most nem az éjszakai álomra gondolok elsősorban, hanem az ilyen víziókra. Hogy álmodjunk a jövővel kapcsolatban, hogy mit szeretnénk elérni, hova szeretnénk eljutni. Mert ezen keresztül is Isten tud munkálkodni és vezetni bennünket. És a negatív oldal is ott van, hogy az ördög mennyire tud bennünket támadni a képzeletünkön és a fantázia világunkon keresztül. Persze túlbecsülni sem kell ezt a témát, ezt most csak zárójelben jegyzem meg, hogy most nem azt akarom mondani, hogy most akkor itt naponta vagy hetente mindig tartsunk ilyen vizualizációkat. Csak szeretném felhívni erre a szerintem elfeledett területre a figyelmünket, hogy ez is a helyünkre kerüljön. És még lehet, hogy megfordul valakiben a kérdés, mert bennem is megfordult, hogy vajon amit most mondok, az nem csak egy ilyen New Age-es baromság? Tehát, hogy jó, és fantázia. Tudjátok, hogy vannak ezek a New Age tanítások, hogy képzeld el, és majd úgy lesz meg. Tehát, hogy ami ilyeneket próbál nekünk tanítani. Ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy ez egy ilyen túlhajtása a dolognak. Tehát én nem azt mondom, hogy amit majd elképzelsz, az biztosan megvalósul. Vagy az úgy lesz. Nem azt mondom, hogy az Isten Isten azt akar, hogy mi azt higgyük, hogy majd a fantáziánkon keresztül uralhatjuk az életünket, vagy a körülményeinket. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, ami ilyen a 91. Zsoltár. Mert figyeljétek meg a 91. Zsoltárt, hogy tel is tele van képpel, hasonlattal és metaforával. Alig van benne absztrakt gondolat vagy fogalom gyakorlatilag. Tele van tűzdelve képpel és hasonlattal. Ami megragad bennünket. És értitek, hogy a zsoltáros nem ezzel próbálja kontrollálni a jövőjét, hanem amit elképzel, amit maga elé vetít, az az Istennek az igazságai, az Isten ígéretei, vagy az Isten valamelyik tulajdonsága, amit mer képi szinten megjeleníteni. Hogy a mindenható árnyékában pihenek. Hogy Isten az én hajlékom. Hogy a suhanó nyíltól megment. Mind-mind tele van végig képpel a zsoltár. Hadd mondjak még érveket ezzel kapcsolatban, hogy szerintem ez miért nem egy ilyen New Age-es áltanítás. Az egyik az az, hogy gondoljatok bele, hogy a fantázia meg a képzelet pontosan ugyanolyan emberi képesség, mint bármi más, hogy tudunk járni, gondolkodni, beszélni, stb. Magyarul az Isten teremtette, és nem az ördög. Tehát alapvetően a képzeletvilágunk és a fantáziavilágunk az egy jó dolog. Jó dolog, hogy van. Az egy másik kérdés, hogy az ördög és a bűn ezt is eltorzította. De Isten az ilyen dolgokhoz mindig úgy áll hozzá, hogy nem elvetni akarja a képességeinket, hogy mivel megromlott, ezért hagyjuk. Mert ezzel az elővel bármelyik képességünket hagyhatnánk, mert mindegyik megromlott. Hanem szeretné megújítani. És ez épp úgy igaz a képzeletvilágunkra és a fantázia világunkra is. Gyakorlatilag arról beszélek, hogy a fantázia világunkat, a képzeletünket is állítsuk az Isten uralma alá. Az Isten szolgálatába. Mert nekem őrülten fontos volt, hogy ezt így újra felismerjem. Hogy ebben újra megerősödjek, mert ott volt, van az életemben ott van az evangélium pajzsként, de van rajta egy óriási rés, hogyha a fantázia világom az meg nem az evangéliumról szól. Ugye egy másik ellenérv szokott lenni, ez gyakorlatilag a bálványimádás szóval foglalnám össze. Ugye alapvetően mi protestánsunk minden képtől, ábrázolástól idegenkedünk, mert ugye ott van a második parancsolat, hogy ugye ne ábrázoljunk lehetőleg semmit. Csak ebből az lett, hogy jó, akkor Isten nem ábrázoljuk, akkor aztán a reformáció alatt ugye a templomból kidobáltunk mindenféle ábrázolást, aztán pedig pár évszázaddal később meg a médiához állunk hozzá nagyon rosszul, mert ugye az is ilyen képi ábrázolás, hogy azt is inkább elítéljük, meg megpróbáljuk magunkat távol tartani, ahelyett, hogy meghódítanánk. Mert van bennünk egy ilyen félelem, hogy jaj, hát az csak bálványimádás, hogy én majd elkezdek fantáziálgatni, akkor majd én biztos fantáziaképeket fogok imádni. De értitek, hogy ennek megvan a veszélye, csak a visszaélés az nem igazolja azt, hogy ne lehetne jól használni. Értitek? Tehát ettől még használhatom jól a képzeletemet, hogy amúgy vissza lehet vele élni. És ebből nem szabad arra következtetni, hogy jó, akkor hagyjuk a fantáziát. És alapvetően, hogyha a zsoltárt is megnézitek, akkor ott nem arról van szó, hogy magát, Istent képzeljük el, amit szerintem egyébként a másik parancsolat tilt, hanem arról van szó, hogy bizonyos ígéretei tulajdonságait hasonlítja egy képhez ahhozért, hogy megragadóbb legyen a számunkra, hogy jobban hasson ránk. És erre viszont őrült nagy szükségünk van. Hogy merjünk hasonlatokat, képeket használni, és ne csak absztrakcióba gondolkodjuk. Olyasmire gondolok mondjuk egy hétköznap során, hogy ez kevés, amikor az embernek csak ilyen absztrakt szinten így eszébe jut, hogy hát az Isten szeret engem, meghalt értem. És akkor így érezzük, hogy hát ez jó, ez szép és igaz, de valahogy mintha nem lenne ereje. Azért nincs ereje, mert egy absztrakt gondolatnak az önmagában az a jellemző rá, hogy egy ilyen erőtlen, légies valami. Amint hozzácsatolunk valami képet, valami konkrétumot, azonnal nagyobb lesz benne az erő és a hatás. Magyarul, ha arra gondolok, hogy az Isten gondviselő, akkor nem az absztrakcióra gondolok, hanem arra, hogy Isten hogyan viselt rólam gondolt, amikor mondjuk Belfastba kiutaztam. Valami konkrétumhoz kötöm hozzá az Isten gondviselését, és egyből jobban hat az emberre. Ugye, ha megfigyeltek a 91. Zsoltárt, ugyanezt csinálja a Zsoltárhoz. Gyakorlatilag minden egyes gondolatot valamilyen konkrét képhez, hasonlathoz köti. A hit hallásból van, nem látásból. Ugye ez is lehetne egy ellenérv. Jó, csak azért vegyük észre, hogy a Biblia, noha szavakból áll, meg ha felolvassuk, akkor halljuk, de tele van képi. Tehát, hogy értitek, hogy a szavakon keresztül, amin hallunk, lehet közvetíteni képi dolgokat. Tehát ez egy teljesen értelmetlen szembeállítás. hogy ezt a kettőt szembe szeretnénk állítani. Akkor ott van évként Jézus kommunikációs stílusa. Vegyétek észre az evangéliumba, hogy Jézus nem egy filozófus. Tehát nem ilyen heideggeri, meg hegeli magasságokba, ilyen teljesen elvont latin, meg görög kifejezésekkel magyaráz nekünk Istenről. Hanem van az atya, meg a két tékozló fia. Meg tele van természeti hasonlatokkal Jézus Krisztusnak a tanítása. Tele van metaforával. Akkor, amikor önmagáról beszél, hogy én vagyok az élet kenyere, én vagyok a jó pásztor, mindig valami konkrét érzékihez köti. Azért, mert mi emberek ilyenek vagyunk. Mi konkrétak vagyunk, érzékiek vagyunk, földiek vagyunk. Most a szó nem rossz értelmében használtam az érzékit. És ezért szükségünk van arra, hogy az evangélium ilyen konkrét dolgokba testesüljön meg. És Jézus is így tanított abszolút ezen a szinten, és nem absztrakt szinten. De hozhatnám akár magát az úrvacsorát is példaként. Hogy ugye ott is ott van a kenyér és a bor. Konkrétan. Isten direkt, szándékosan az evangéliumnak a nagy üzenetét, vagy annak egy aspektusát, a kereszt halált, hozzáköti konkrét dolgokhoz. Ami olyannyira képi, hogy még meg is lehet fogni, meg lehet enni, le lehet nyelni. Hogy ezzel is kifejezzem az Isten szeretetével, meg az evangélium erejével való egységemet. És igen, a Biblia és az evangélium az egyfajta határa a képzeletvilágunknak. De ez nem azt jelenti, hogy mondjuk le róla a fantáziánkról. Ugye van a Róma 12.1.2, ugye, ami az értelmünk megújításáról, megújulásáról szóló híres igeszakasz, és most hadd mondjam így, hogy és ebbe értsük bele ne csak az absztrakt szintet, ne csak a fogalmi szintünket, hanem a képzeletvilágunkat is, hogy az Isten azt is szeretné megújítani, nem elvetni, hanem megújítani. És még egyszer mondom, nem azt állítom, hogy most ezen keresztül fogod kontrollálni az életedet, vagy így fog neked minden sikerülni, tehát ez nem egy ilyen sikerevangélium akar lenni, hanem az, hogy az Isten ígéreteit és Isten üzenetét merjük konkrét képekben, hasonlatokban megragadni és magunkévá tenni. Mert az absztrakt szint az kevésbé hatásos. Maga ez a Zsoltár, a 91. Zsoltár, tulajdonképpen, ha össze kellene foglalnom a tartalmát, akkor azt mondanám, hogy a világunknak a veszélyességét, a veszélyeit állítja szembe az Isten védelmével és a biztonságot adó szeretetével. És ezt teszi nem egy absztrakt szinten, egy elvont szinten, hanem egy nagyon erős, konkrét képi szinten és hasonlatokban. Nekünk embereknek egyébként a teremtésünktől fogva az egyik legfontosabb alapszükségletünk, lelki alapszükségletünk a biztonság. Nagyon vágyunk a biztonságra, hogy biztonságban érezhesse magam. Több mindenre vágyunk alapvetően, a szívünk mélyén vágyunk szeretetre, vágyunk a képességeink kiteljesítésére, elfogadásra, elismerésre. Vannak ilyen nagyon mély vágyaink, hogy valaki legyek, stb. De ott van ez a vágy is, a biztonság utáni vágy. És ez a Zsoltár, ez a 91. Zsoltár, ez alapvetően a biztonság iránti vágyunkat célozza meg. Úgyhogy ha majd a jövőben lesz olyan alkalom, vagy konkrét szituáció, amikor veszélyben érzed magad, vagy fenyegetve érzed magad, vagy úgy érzed, hogy elveszíted a kontrollt, és ezen keresztül a biztonságodat, akkor jusson eszedbe a 91. Zsoltár. Hogy ez egy olyan ige szakasz, ez az, amit érdemes ilyenkor elemezni, tanulmányozni, újra és újra elolvasni. És most az utóbbi években, és ez tényleg kísérteties ezzel a Zsoltárral kapcsolatban, ugye két nagy dolog is volt, ami ránk tört, ami alapvetően megingatta a biztonságérzetünket. Az egyik az ugye a Covid, és a másik ugye újabban az orosz-ukrán háború. Itt tényleg azt érzi az ember, hogy kicsúszik a kezéből a kontroll, de vegyétek észre, hogy itt most a kontroll az nem önérték, hanem ugye a kontrolltól várnánk a biztonságunkat, hogy mi biztonságban vagyunk. És ezt most az ember végleg elveszítette, vagy hát elveszítette ennek az illúzióját, hogy ezt mi majd meg tudjuk teremteni. És ha megnézitek a Zsoltárnak arra, hogy milyen negatívumokra reagál, hogy gyakorlatilag van ez a pusztító ragály és dögvész, magyarul a gyorsan és kontrollálhatatlanul terjedő fertőző betegségek, és Covid, és ott van egy csomó háborús kép, suhanó nyél, ezren, tízezren esnek el melletted. Ez a Zsoltár pont arra a két nagy problémára vagy fenyegetettségre reagál, amiben most 2022-ben benne vagyunk. Egy betegség és egy közeli háború. És elképesztő, amit tanít. Mert mi szokott lenni, az ember ugye hogy reagál, amikor elveszíti a kontrollt, meg a biztonságát, mint az őrültek elkezdünk cselekedni, nem? Hogy valahogy újra visszaszerezzük. A Zsoltáros is adhatna mindenféle jó tanácsot, hogy szerezz gazdag barátokat, vagy takarékoskodj jobban, vagy dolgozz többet. Vagy akár mi a 21. században is, hogy akkor most hogyan tartalékoljunk, hogyan biztosítsuk be a pénzünket, milyen portfólióba, vagy hogyan szóljuk úgy szét, hogyha az egyik meginog, akkor a másik még mindig megmaradjon. Mit tegyünk azért, hogy biztonságban legyünk? Mit kell tennem? És a Zsoltár egy árva szót nem beszél erről. Egy árva kukkot sem. Mert az összes igevers, ami benne van, az arról szól, hogy Istenben végső biztonságban vagyunk. Pont. Nincs más. Nincs más. Tehát az ember kapkodhat ide-oda. Mehetünk biztosító társaságokhoz, mehetünk a leggazdagabb barátunkhoz, mehetünk mi mindenhová. De kérem szépen, hát mi Istenben vagyunk. Az Isten lelke bennünk él. Mi Istennel egyek vagyunk, az Isten jelenlétében élünk folyamatosan. És ezért végső biztonságban van az életünk. És nem kell tenni semmit. Minden kép, amit megnéztek, annak a tartalma a 91. Zsoltárban egyszer egy ígéret. Hogy de hát az Isten veled van, az Isten megőriz, az Isten megvéd. Bízz benne, nyugodj meg, pihenj meg ebben, az ő jelenlétében. És ez nem azt jelenti, hogy az ember ne legyen bölcs, vagy ne hozzon racionális döntéseket, de a biztonságunkat nem az fogja visszaadni, hogy mi hogyan biztosítjuk be magunkat. Hanem egyszerűen az, hogy felismered a valóságot. Fantáziája a valóságról. Erről szól a 91. Zsoltár. Hogy a Zsoltáros gyakorlatilag elkezd fantáziálni arról, hogy az Isten őt minden körülmények között meg fogja védeni, és az Isten az ő végső biztonsága. A vára, a pajzsa, páncél, hajlék, otthon, mindenféleképpen ki ezt az egyet akarja kifejezni. És igen, a Zsoltáros ezt is mondhatná elvileg, ha nyilván nem mondja, valamilyen elvon dolgot, hogy az Isten egyik attribútuma, azaz lényegitől elválaszthatatlan tulajdonsága, a mindenhatósága, és mivel Istent a jóság attribútuma is jellemzi, ezért ez védelmet is jelent az ember számára, aki hisz benne. Már látom, hogy mindenki más néz. Ezek a Zsoltáros nem így fejezi ki. Az ember öt ilyen sor, és az ember már így. De az, hogy ő az én váram, vagy ő az én atombunkerem, kicsit ilyen 21. századi. Most már várral nem sokra megyünk. Rejtek és rejtek hely. Nézzük meg a képeket csak röviden. Rejtek és rejtek hely. Az Isten az én búvóhelyem. A mindenható árnyékában pihenek. Ugye mit jelent valakinek az árnyékában lenni? Ugye az, hogy az árnyékában legyen valakinek, ahhoz nagyon közel kell lenni valakihez. Tehát, hogy akkor már 3 méterre eltávolodom, akkor már nem vagyok az árnyékodba. Ez azt jelenti, hogy ott van szorosan mellettem az Isten. Akkor ott van a vár. harcnak a képe, ami a kornak a legerősebb harci építménye. Abban a korban ez volt a tuti, hogyha ott vagy a várban. Isten maga, ami várunk. Akkor ott van egy gyengét kép, személyes kedvencem, az anyamadárnak a képe, ugye, ahogy tollaival betakar bennünket. Ugye ebből mi következik, hogy mi vagyunk a fiókák. Azért szeretem ezt a képet, mert így burkoltam, benne van a fiúság gondolata, amiről a Fiúság Akadémia is kapta a nevét. Hogy mi az Isten szeretett fiai vagyunk. Mi az Isten fiókái vagyunk. És ott van tényleg Isten egy nagy anyamadárként, és mi így betotyogunk a szárnya alá, és akkor így Isten így ránk borítja a szárnyát. Merd elképzelni. Az Isten így van veled, ilyen szorosan veled van. Pajzs és páncél. Ugye megint a védelemről szóló harci eszközök. Az Isten, mint hajlék, ez egy kicsit ilyen szép irodalmi, ez gyakorlatilag az otthon. Ugye az otthon, hogy Isten az én otthonom. De ugye az otthonnal kapcsolatban, hát jó esetben ugye alapvetően pozitív asszociációink támadunk, mert az ugye a miénk, azt ismerjük, ott otthon érezzük magunkat, ott tudjuk, hogy mi hol van, annak van egy jó hangulata, és ugye a zsoltáros meg Istenről mondja ugyanezt. Hogy Isten maga a mi otthonunk, akiben lakozunk, és ő is bennünk lakik. Akkor ott van például az, amire egyébként énekeltünk is, ennek örültem, ugye az angyalok. Hogy megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged. Vegyétek észre, hogy még itt se elvontan beszél az Isten gondviseléséről, hanem valami konkrét lénnyel az angyalokkal kapcsolja össze. Hogy Isten ott van mérhetetlenül sok angyala. És tábort jár, ugye körül járja, mint egy harci tábort az angyalok. A te életedet is, a te otthonodat is. Az angyalok körbe járják. Mert az Isten védelme ott van az életeden. Ezt akarja ez a kép mondani. De ezért védjétek ezt, hogy ez megint konkrét. És nem elvont. Amikor hirdeted magadnak, vagy másnak az evangéliumot, akkor merd ilyen erős képekhez, hasonlatokhoz kötni, és arra is felszabadít téged, meg bennünket az ige, hogy használj magadnak olyan hasonlatot, amit szeretsz. Tehát értitek, hogy sokszor ez a probléma egyébként a Bibliával is, elnézést, hogy ilyet mondok, hogy mivel alapvetően mezőgazdasági kultúrába született, én meg ugye jó hetedik kerületi gyerek vagyok. De gondolhatjátok, hogy én hány pásztort láttam életembe. Meg juhot. Meg nem tudom én mit. Hát marha volt sok, de jó, nem úgy értem. De hogy tehát értitek, hogy most nem igazán mondanak nekem, nem ragadnak meg igazán. Ugye abban a korban, hát ebbe éltek az emberek, ezek nagyon megragadó képek voltak. Én amikor például az Isten szeretetét próbálom elképzelni, akkor nem tudom, valószínűleg filmekben vagy képeken láttam ilyet, amikor valaki egy ilyen vízesés alatt áll, és akkor tudjátok, egy ilyen óriási víztömeg így zúdul rá, és akkor van egy ilyen szép kép, ahogy így élvezi az ember, ahogy zúdul rá a víz. És hogy az Isten szeretete ilyen folyamatosan, mintha ott állnál egy vízesés alatt, és zúdul rád az Isten szeretete. Lehet, hogy te másra figyelsz, vagy mást érzel, de ettől még ez a valóság. A zsoltáros is valószínűleg azért mondja ezt a zsoltát, mert nem ezt érzi. És ezzel próbálja biztatni magát, hogy az Úr az én rejtekem, az otthonom, a váram, a pajzsom, a páncélom. Egy másik ilyen vizes kép, amit még el szoktam képzelni, ez is egyébként az Isten szeretetéről, ez az egyszerűen az úszásnak a képe, amikor egy ilyen hegyi patakban úszom. És azért szeretem ezt a képet, mert ugye az ember is, ha jól tudom, ilyen 70%-ba víz, vagy valami ilyesmi százalékot szoktak mondani, meg ugye a folyóba az ember úszik, akkor gyakorlatilag kívül-belül körülvesz téged a víz. És hogy gyakorlatilag ezt összekötni azzal, hogy az Isten szeretete is ilyen. Minden sejtünket kívülről, belülről körbeveszi. És úgy, mint amikor egy folyóban úszom. és lemerülök, és körbevesz a víz. Ugye említettem azt, és ez nagyon fontos, hogy a 91. Zsoltár ugye gyakorlatilag semmit nem mond arról, hogy mit kéne csinálni. Ez nagy örömhír egyébként, mert nagyon felszabadító, hogy nem teljesítményekre ösztönöz, és tele van Isten ígéretével. És ugye a mi oldalunk ezzel kapcsolatban, az gyakorlatilag a hit. Tehát az ember ebben a valóságban éled az életedet, az Isten valóságában, az Isten ígéreteinek a valóságában, vagy egy álvalóságban, vagy egy... És az igazi valóság az az a valóság, ami a 91. Zsoltárban van. Ezt ne felejtsük el. Amikor a zsoltáros arról fantáziál, hogy az Isten megvédi őt, akkor ő a valóságról fantáziál. Az Isten ígéreteiről, amik tényleg bekövetkeznek az életébe. És a mi dolgunk egyszerűen az, hogy ezt elhiggyük. És a hittel kapcsolatban szoktam egy hasonlatot, és ez az árszóm, amit a Fiúság héten is jellemzően elmondom ezt a hasonlatot, hogy milyen a hit. Mert maga a hittel kapcsolatban is sokszor nagyon torzítóak a hasonlataink, hogy milyen hasonlatot hozunk arra, hogy mi az, hogy bizalom, hogy mi az, hogy én hiszek Istenbe. Mert van például ez a kapaszkodásnak a képe. Nem tudom, hogy ez mennyire ismeri, szerintem ezt egy csomószor szoktuk használni, különösen is ilyen nehéz helyzetekben, hogy na most próbálok, vagy kapaszkodom Istenbe. Kapaszkodom az Isten ígéretébe. Csak vegyétek észre, hogy ez a kép, hogy kapaszkodás, ez ugye alapvetően arról szól, mintha a lógok a szeren, hogy így mintha lenne egy ilyen rúd, ami ugye erős, meg biztonságos, ugye ez lenne az Isten ígérete, és akkor mi ezt így megragadjuk, és megfogjuk, és így erősen szólítjuk, és akkor így kapaszkodom. Csak értitek, hogy ezzel az a probléma, egyszer már utána nézett valaki a kedvemért, de már elfelejtettem, hogy ugye, hogy mennyi a világcsúcs, hogy mennyi ideig lehet így kapaszkodni, nem tudom, valami pár óráig, vagy 8 óra, 10 óra rémlik. De értitek, hogyha te kapaszkodsz, akkor előbb-utóbb biztos, hogy lezuhansz. Gyakorlatilag ez a kép a hitről úgy beszél, mintha hit az egyfajta izom lenne, amit nekünk meg kell feszíteni ahhoz, hogy működjön. De meggyőződésem, hogy ez egy rossz kép a hitről, a kapaszkodásnak a képe. Hanem az igazi keresztény hit az sokkal inkább olyan, mint amikor ott vagyunk a Balatonon, fúj a szellő, süt a nap, lángos illat, és elkezdi az ember fölfújni a kis gumimatracát, kiteszed a vízre, és ráfekszel a gumimatracra. És a gumimatrac megtart. Ugye feküdni nem úgy szoktunk, hogy összeszorítom az izmaimat, hogy feküdjek. Amúgy a fekvés az egy olyan dolog, hogy kiengedheted magad. Miért engeded ki magad? Mert pontosan tudod, hogy amin fekszel, az megtart. Hogy abba van az erő. A gumimatraszban meg a vízben van az az erő, hogy téged fenntart, és ezért elereszheted magad, és élvezheted a napsütést. És napozhatsz, és gyönyörködhetsz a tájba. És a keresztény hit az ilyen. Mert az erő az nem a mi hitünkben van, hanem az ígéretekben, magába, Istenbe. Hiszen csak ráfeküdhetünk. És bízhatunk abba, hogy ő megtart. Benne van az erő, benne van a hatalom. És vegyétek észre, hogy az is nagyon fontos, hogy a Zsoltár mivel kezdődik. Ugye Istennek nagyon sok neve van. És nem véletlen, hogy bizonyos szakaszokban melyiket használja a Szentíró. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Ugye direkt a zsoltáros, hogy a felséges az a királyságra utal, a mindenható meg az, hogy neki semmi sem lehetetlen. Ugye direkt két olyan nevét használja Istennek, ami arra utal, hogy az én Istenemnek mindenre van hatalma. Ő a király, ő uralkodik, az ő kezében van minden hatalom. Neki adatot minden hatalom menjen és földön, ami megváltónak. És ez az az Isten, aki teszi ezt a sokféle ígéretet, hogy ő megvéd és megőriz. Mennyei édesatyán, köszönjük neked ezt a Zsoltát, köszönjük neked a szavaidat, köszönjük neked azt, hogy te alapvetően megnyugtatni akarsz bennünket. Hogy a szolgálat is őrült fontos, de a szolgálatunk, az életünk, a munkánk, az abból a megpihenésből indulhat ki, hogy mi benned vagyunk, és te bennünk élsz. Hogy megpihenhetünk, hogy kiengedhetünk belül a szívünk legmélyén. Hogy a te ígéreteid igazak. Hogy benned örök életünk van. Hogy benned végső biztonságban vagyunk. Hogy te őrületesen szeretsz bennünket. Hogy gondoskodni fogsz rólunk. Hogy velünk vagy. Hogy sosem hagysz el. És tényleg olyanok vagyunk, mint a fiókák, akik odabújnak hozzád. Hogy a te szereteted tényleg olyan, mint valami vízes, és ami zúdul, és ránk ömlik. Kérünk, atyánk, hogy erősíts meg bennünket a te védelmednek az ígéretébe, a te jelenlétednek a csodájába, hogy megpihenhessünk. És ebből a megpihenésből menjünk tovább. Úgy menjünk haza a házi munkába, holnap majd dolgozni, feladatainkba, a gyülekezeti szolgálatainkba, hogy megpihenhetünk benned. Hogy mi a felséges rejtekébe lakunk, és a mindenható árnyékába pihenünk, mert te folyamatosan jelen vagy az életünkben. Amen.